Most hangszeres és vokális muzsikájából mutatunk be párat. Ars Nova, a 20. és 21. század zenéje. Ma 22 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 19 óra. Bartók Rádió Zenei Díj 2026.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Katona Márta vagyok. Mai műsorunkban Farkas Róbert karmester a vendégünk. Idén ő kapta a Bartók Rádió Zenei Díját az év karmestere kategóriában. Gratulálok, és köszönöm, hogy eljöttél.
Köszönöm szépen a meghívást.
Ózdon születtél. Mikor jutott először eszedbe, hogy karmester legyél, hogy ne valamilyen hangszeres pályát válasz magadnak?
Hát az még nem Ózdon jutott eszembe. Én Ózdon tényleg csak megszülettem, nagyjából egy éves koromig éltünk ott. Nekem az édesanyám ózdi, az apám pedig hevesi, és hevesen nőttem fel, és ott töltöttem a gyerekkoromat, és az általános iskolát is, meg a zeneiskolát is ott végeztem. És hát nem karmesterként képzeltem akkor még az életet, nem is tudtam róla, hogy karmesterré lehet válni. Úgyhogy én zongorázni kezdtem először, és aztán a konziban szolfészen elmélet szakra felvételiztem, plusz zongora, és azt hiszem, hogy ez itt a kulcs abban, hogy valamikor pedig karmester lettem, mert én azt gondolom, hogy a vezénylés az egy olyan dolog, ami csak egy folyamat eredménye lehet. Tehát a kórus éneklés az mindig végig kísérte az életemet. Tehát a hevesi általános iskolában kórusban énekeltem, aztán a miskolci konziban a főiskoláról elsős koromban kaptam egy meghívást, hogy a Bartók kórusban énekelhetek, tehát akkor az ott ment tovább, aztán a Bartók konziban Ugrin tanár úr kórusában énekeltem. A Zeneakadémiát az pedig már kórusvezetés szakon végeztem. Hát ekkor már voltam 18 éves, és még mindig nem gondoltam a karmesterségre, viszont a rengeteg oratórium, amit elénekeltünk akkoriban, az vitt ebbe az irányba, hogy akkor viszont, ha tényleg a teljességet akarom megélni, és azt gondolom, hogy a teljesség az a zenekar és az emberi hang keveredéséből áll elő a színpadon, akkor muszáj, hogy megtanuljam a vezénylést is, és azt hiszem harmadikos karvezető voltam, amikor először felvételiztem karmesterszakra. Akkor még nem vettek fel, viszont felvettek 5 embert, ami miatt a következő 2 évben nem volt karmester osztály meghirdetve. Tehát rengetegen vártunk, hogy újra ki legyen írva a felvétel, és amikor pont lediplomáztam 2005-ben karvezből, akkorra lett kiírva, és valami 36 jelentkező volt, ami egy abszolút, egy ilyen csúcs szám volt akkor a karmesteri felvételizők között, és akkor engem első helyen vettek föl karmesterképzőbe, és én azt egy évig csináltam itthon Magyarországon, és aztán pedig elmentem Berlinbe az Universität der Künstére, és végül ott fejeztem be a karmesterképzést, mármint a tanulmányát annak.
Tehát jól értem, hogy alapvetően a repertoár vonzott erre a szakmára? Vagy az együtt muzsikálás lehetősége? Mert ugye a karmester tulajdonképpen csak az együttes élén tud létrehozni valamit. Tehát ő önmagában egy néma hangszer.
Ez pontosan így van. Tehát karmester zenekar nélkül nem létezik. Zenekarok léteznek karmester nélkül, de minél nagyobb az apparátus, annál fontosabb szerepe van a karmesternek. Az oratórikus művekben, amiből az én vonzalmam tényleg valóban kialakult, az egy olyan, az a fajta műfaj, ahol tényleg nagyon fontos, hogy valaki összetartsa ezt az egészet. És tény, hogy ha egy művet kell említenem, ezt mindig elmondom, ez a Verdi Requiem volt. Amikor a Verdi Requiemet énekeltem a tenorszólamban, az akadémia kórusában, és közelebbről megismertem ezt a zenét, akkor mondtam azt, hogy akkor muszáj megtanuljak zenekart is vezetni, hogy azt a művet el tudjam vezényelni valamikor.
Milyen volt a zenei élet a te környezetedben, gyerekkorodban, családodban, a városokban, ahol éltél és tanultál? Tehát, hogy hol találkozhattál ezekkel a művekkel, azon kívül, hogy néha-néha volt módod részt venni az előadásukban?
Én ezekkel a művekkel nem találkoztam. Tehát én úgy nőttem föl, hogy Heves egy kisváros volt, ahol szerencsére volt egy zeneiskola, de alapvetően én a cigányzenében szocializálódtam, akkor valamit mindenki játszott körülöttem, gitár, tambura. Én imádtam két kanálon vagy kupán ritmust játszani és énekelni, és körülöttem táncoltak az emberek, és mindenki nagyon szerette a zenét, én is. Akkoriban még a filharmónia abban a jófajta rendszerben működött, hogy minden kisvárosban, vagy nagyon sok kisvárosban voltak szervezve filharmóniai koncertek. És mivel én egy ének-zene tagozatos általános iskolába jártam, így volt ezekre a filharmóniai koncertekre bérletünk, és így találkoztam először a klasszikus zenével, ami engem mindig elvarázsolt, és nagyon-nagyon tetszett, de még akkor sem volt ez egy biztos dolog, hogy akkor én belőlem zenész lesz. Valamikor ez ilyen 11-12 éves koromban lett egészen biztos, hogy zenei pályára szeretnék menni, meg egyáltalán az is, hogy pályát lehet választani meg, tehát, hogy az én környezetemben én vagyok az első, aki végigment egy teljes képzés sorozaton, tehát egy, mondhatjuk, hogy első generációs értelmiségi vagyok. És valahogy ahogyan én ezt megtaláltam, illetve az a zeneiskolai tanárom, akit Báráncs Illának hívtak, zongoratanár, ő nagyon megszeretette velem magát a zongorázást, és volt egy másik tanárom, aki pedig a szolfézs szakra készített föl, őt Wagner Erzsébetnek hívták, és valahogy az ő hatásuk az egy nagyon-nagyon erős húzóerő volt nekem, hogy kinyitották a szememet, hogy heves városán kívül milyen élet van, és hogy hogyan lehet pályát választani az embernek, és mit jelent zenésznek lenni. És akkor valahogy nekem így beindult ez a folyamatos menés vágyam a zene után, illetve ahogyan a zene, mint mozgató rugója lett az életemnek, az abból adódó lehetőségekkel való élés az folyamatosan jelen volt.
Beszélgetésünk előtt egyeztettünk arról, hogy milyen zenei részleteket hallgassunk meg, és az egyik javaslatod Richard Strauss Zarathustrája volt, ami egy annyira elementáris erővel bíró mű, hogy szerintem sokakat akár ez is vonzhat a karmesteri pulpitusra, kisfiúként, kislányként elképzelni, hogy ott állok, és én irányítom, én ütöm be ezeket az akkordokat.
Na, viszont nekem pont ilyen kisfiúként elképzelt dolgaim nem voltak erről, tehát, hogy mivel nem ismertem a lehetőségét, ezért mondtam, hogy szerintem ez egy folyamat lehet, és amint az ember egyre több mindent eljátszik, egyre több mindent megismer, nyilván akkor elénk kerülnek egyre fontosabb kompozíciók, és a tudásunk is egyre nagyobb, meg a rálátásunk az egészre. Nyilván kell hozzá egy nagyon stabil karmester technika is, amivel ezeket a műveket el lehet vezényelni, illetve egyszerűen nyilván ez a vágy egyre jobban fokozódik, tehát hogy az, hogy a Zarathustrát el lehet vezényelni, az nyilván most már egy ilyen mérföldkőként éltem meg, amikor először csináltam, azt hiszem először egyébként Madridban vezényeltem. Nem ez a gyerekkori fantáziálás, hanem ez nekem egy sokkal inkább felnőttkori tudatos munkának az eredménye.
Rihás Strauss-Zarathusztrájának részletét hallottuk, Farkas Róbert a vendégünk, ő vezényelte az iménti felvételt. Farkas Róbert kapta a Bartók Rádió zenei díját idén az év karmestere kategóriában. Jelenleg a MÁV szimfonikus zenekar vezető karmestere vagy, és rengeteg hazai és külföldi együttes élén álltál már. Vezényelted a Magyar Rádió szimfonikus zenekarát, a Danubia zenekart, a Nemzeti Filharmonikusokat, a Fesztivál zenekart, Horvát Rádió zenekarát, a Zágrábi Filharmonikusokat, Madridban visszajáró vagy. Van-e kedvenc termed?
Ez egy jó kérdés. A Zeneakadémia nagy terme az egy szentély számomra. Azt hiszem, hogy amikor először álltam ott karmesterként, és az pont a MÁV zenekarral volt egyébként a Covid alatt az első beugrásom, nyilván az egy ilyen extra nagy örömmel töltött el, hogy újra arra a színpadra léphetek. De igen, hát mivel Berlinben éltem 16 évet, a Berlini Filharmóniának a nagy terme az mindenképpen így egy csúcsterem. Nem a szépsége, az akusztikája miatt, meg egyáltalán a befogadó képessége miatt, meg hát az a rengeteg koncert, amit én ott megéltem, meg rengeteg próba, amit végignéztem a világ legfontosabb karmestereivel, illetve szólistáival, az egy nagyon-nagyon meghatározó helyszín az életemben. De Berlinben ugye én a Konzerthaus zenekarnak voltam az asszisztense, illetve Fischer Ivánnak voltam az asszisztense a Konzerthaus zenekarnál. Esztétikailag az egyik kedvenc termem a Konzerthaus Berlinben, a Gendarmenmarkton. Nagyon sok termet szeretek. Egyébként a Zágrábi Lisinski koncertterem is egy, nyilván az egy extra fontos helyszín az életemben, ott kaptam díjat.
Karmester versenyen.
Így van, a Matacsics versenyen ott harmadik helyezést kaptam, illetve volt egy külön díj, amit a Horvát Zeneszerzők Társasága ítélt nekem a kötelező darab legjobb előadásáért, illetve amit számomra a legfontosabb díj volt, zenekarban a verseny végén volt egy titkos szavazás, és a zenekar engem szavazott meg az ő saját kedvencének, úgyhogy nekem kvázi ez volt az a díj, amiben egy picit azt éreztem, hogy oké, akkor végül is a lényegét megnyertem a versenynek.
Ha arra gondolunk, hogy mit csinál egy karmester, akkor szerintem a legtöbbünknek az a kép jelenik meg, hogy frakban kivonul a színpadra a zenekar elé, és felemeli a kezét a pálcával, és beint. Te életrajzodat nézve kiderül, hogy nagyon sok minden mást is csinál a karmester, és nagyon sok minden pozícióban lehet egy karmester. Vezető karmesterként is működsz, asszisztens karmesterként is kipróbáltad magad, vendégkarmesterként is gyakran hallhatunk. Mi a különbség ezek között, a tevékenységek között? Melyikben mi az, ami téged vonz?
Volt szerencsém Fischer Iván asszisztensének lenni 7 éven keresztül, a Fesztivál zenekarnál is, és a Konzerthausnál, mint mondtam. Ennek köszönhetően ismertem meg Európa és világszámos koncerttermét. Nyilván, hogyha Fischer mellett, illetve akit nagyon-nagyon szerettem asszisztálni, ő Dimitri Kitajenko volt, hogy mit csinálok, nyilván ugyanúgy megtanulom a műsort, ahogyan ők is. Tehát egy óriási repertoárépítés történt ott. A feladatom az mindig az volt, hogy voltak éppen egy külső kontroll legyek a karmester számára, mert az a pozíció, illetve a színpad maga, ahol a karmester áll, egész más hangképet kap, mint az, aki a teremben hallgatja a dolgot.
Tehát te vagy a fő karmester külső füle.
Így van, egy külső fülként működik az asszisztens.
És akkor itt van a vezető karmesteri pozíció és a vendégkarmesterség. Az egyiknek az az előnye, hogy mondjuk egy hangzást lehet felépíteni, egy egész repertoárt, zenekart fejleszteni. A másik pedig talán megvan az az izgalma, hogy egy-két-három próbával kell megvalósítani a zenei elképzelést.
Igen, azért a vendégkarmesterséget ismertem többször, tehát hogy úgy kezdődik inkább egy karrier. A vendégkarmester az mindig nagyon izgalmas, mert tényleg akár ismeretlen együttesekhez megérkezik az ember, és én azt gondolom, hogy az első 2 percben eldől az, hogy kialakult a meggyőződés egymás felé. Nagyon gyorsan be kell tanítani egy zenekart mindig, tehát nincs idő túl sok sztorizásra, meg beszélgetésre, meg ilyen, meg olyan képe. Szerintem a zene az egy nagyon fontos először paraméterek alapján működő dolog. Hosszú, rövid, gyors, lassú, halk, hangos, ezek így most nagyon száraznak hangzó dolgok, de ezek azok az eszenciális dolgok, amik eldöntik, hogy aztán összeáll-e egy egységes játékmód. Aztán utána jöhetünk a fantáziaképekhez, meg a kifejezéshez, meg asszociációkhoz. Ezek is mind nagyon-nagyon fontosak, hozzá tudnak tenni, de először meg kell teremteni a pontos játéknak a hátterét. Szóval a vendégkarmesternek ez a lényege, általában nyilván ez egy 3-4 nap, amíg ott van az ember egy zenekarnál, aztán elköszön, és ha szerencséje van, akkor újra visszahívják, és mindig ez egy, természetesen ez egy nagyon fontos jelzés, hogyha kap visszahívást egy karmester. Most a vezető karmesterség az egy hosszabb folyamat. Ott már a szezonban több koncertet előre el kell képzelni, és előre át kell gondolni, hogy mit szeretne játszatni az ember. Én ebben nagyon szerettem mindig nagyon sok időt eltölteni azzal, hogy milyen koncepció alapján szeretnék egy évadot felépíteni, amiben az is beletartozik, hogy egyszerűen nagyon sok időt azzal töltöttem, hogy hiába ismerem ezeket a műveket, elkezdtem egymás után meghallgatni őket otthon, hogy jól hangoznak ezek egymás után, jó a hangulata, sokfélét kap az ember, vagy beáll, és mondjuk unalmas lesz, vagy túl kaotikus, vagy van valami rendszer az egészben. És azt gondolom, hogy a rendszer az mindig jót tesz az életben is, és a színpadon is, és bármilyen fajta gondolkodásban. Ezt én nagyon fontosnak tartom.
Milyen viszony ideális szerinted a karmester és a vele együttműködő zenészek között?
Én mindenképpen a partner oldalán állok. Na most visszalépek egy nagyon nagyot. Azt gondolom, hogy ha az ember úgy nő fel, hogy kirekesztést tapasztal a környezetében, vagy rasszizmus tapasztal a környezetében, ahol kisgyerekként beskatujáznak valahová, és azt hiszik az emberek, hogy akkor te ahová születtél, az is maradsz mindig, és nem tudsz nagyot lépni, és nem tudsz változtatni az életeden. Én ez ellen már általános, sőt óvoda óta küzdöttem, és az általános iskolában is. Az első nap engem és egy másik cigánylányt az utolsó padsorba ültettek be, hiába szerettem volna az első padsorba ülni, azt mondták, hogy nekünk ott kell ülni. Az mérhetetlenül zavart engem, aztán eljutottam oda valamikor, hogy már az első padban is ülhetek, amikor meg osztályvezető teljesítményeit hoztam, akkor meg már a kulság azt kérte, hogy az utolsó padsorból nézzem az órákat és hallgassam. Én mindig rettenten közvetlen voltam. Én nem féltem az emberektől, és nem szerettem különbséget tenni az emberek között soha. Ezt is várom el az emberektől. És azt gondolom, hogy karmesterré válni, ez megint először zenésznek kell lenni. Pillanatok alatt szeretem megismerni a környezetemben lévő embereket. És ugyanezt érzem a zenekaroknál is, hogy én is zenész vagyok, ők is zenészek. Nem érzem, hogy az az egy négyzetméter, ahová én fölállok, az megváltoztatná az én zenészségemet. Én nagyon szeretem az embereket szemmagasságban kezelni, ahogy ezt a német mondja, in Augenhöhe, mert egyek vagyunk. És én nélkülük nem működök, ők nélkülem nem működnek, tehát ezt csak partner viszonyban tudjuk együtt csinálni.
Milyenek a hierarchikus viszonyok az operaházban? Az a karmesterségnek egy nagyon speciális helyszíne.
Az egy másik helyzet. Én amikor befejeztem az UDK-n a tanulmányaimat Berlinben.
A német egyetem.
Az a berlini egyetem, a művészeti egyetem, Universität der Künste. Akkor én először kaptam egy telefonhívást, hogy a Staatsoperben szükségük van egy korrepetitorra, és akkor Sosztakovics Moszkva Cserjomuski zongora kivonatát elküldték nekem. Én azt megtanultam szinte kotta nélkül, és elmentem és elzongoráztam nekik, és ott emlékszem, hogy néztek, és ezt most tényleg ennyire megtanultad? Ez volt a feladat, hát persze, hát én szeretem ezeket, meg a szolfés szakasz nagyon fontos volt ebben, mert a készségfejlesztés, az énekelni, zongorázni egyszerre, az egy ilyen, az abból sokat csináltam. Nyilván ott asszisztens lettem. Ott nagyon erős volt ez a hierarchia, hogy a korrepetitor, a második kapellmeister, az első kapellmeister és a generál muzikdirektor, a főzeneigazgató, hogy ott milyen viszonyokban vannak leosztva ezek a feladatok. Aztán néhány projekt után a Staatsoperben én a Heidelbergi Operaházba kerültem korrepetitorként, és illetve akkor is egy asszisztens feladatra kértek fel, egyik napról a másikra éppen Bach Voltemperiert ez klavír első kötetét hallgattam, az egyik barátom játszott a Berlinben, és ezen a koncerten kaptam egy SMS-t az előző karmesterfőnökömtől. Itt ez a telefonszám, a Heidelbergi Opera, hív fel őket most, bármit kérdeznek, mondj igent. Feleltem, kimentem a koncertről, fölhívtam, megkérdezték, hogy tényleg ott dolgoztam a Staatsoperben, amikor Wolfgang Grimm Dionysos című operáját csinálták. Vettem egy levegőt, mondtam, hogy igen, ezzel nem hazudtam, én tényleg ott dolgoztam, csak nem azon az operán, hanem a másik színpadon egy Hindemith operán. Aztán a második kérdés az volt, ez péntek este 8 órakor volt, azt kérdezték, hogy én hétfőn tudnék-e kezdeni. És hát nagyjából úgy hazamentem, összepakoltam egy valamennyi ruhát, és elindultam Heidelbergbe. Kaptam egy partitúrát, ami kézzel volt írva, a zongora kivonatot még nem láttam akkor. Én az egész éjjelt végig tanultam, aludtam egy órát, és akkor ez így ment, hogy éjjel tanultam, másnap vezényeltem, éjjel tanultam, másnap vezényeltem. 2 hét után hivatott az intendáns magához, és azt mondta, hogy mindenki arról beszél, hogy milyen munkát végzek én itt ebben a színházban, úgyhogy felajánlana nekem egy 2 éves szerződést, hogy maradjak ott. És akkor egy korrepetitor karmester kötelezettségekkel pozíciót kaptam. Ami az első 2 évben nagyon, nagyon jól működött, nagyon sok operát elvezényeltem, de alapvetően korrepetitorkodtam. Tehát az énekeseknek én tanítottam be a műveket, imádtam ezt csinálni, nagyon szerettem zongorázni, és nagyon szerettem ezeket az operákat eljátszani, és nagyon szeretek az emberi hanggal dolgozni. És ez 2 évig nagyon jól működött, aztán a 3. évben jött egy fiatal főzeneigazgató, aki viszont nagyon-nagyon ultrahierarchikusan próbált gondolkodni, és megpróbált mindenkit csak azon a helyen tartani, amire föl volt véve. És ott jött nálam az a pont, hogy oké, viszont én nem korrepetitorként szeretném leélni az életemet, úgyhogy akkor húztam egy vonalat, és felmondtam Heidelbergben, és elindultam a szabadúszás irányába, és akkor már Ivánnal dolgoztam együtt. Picit rizikóztam, és aztán minden nagyon pozitívban alakult.
Opera részletet most nem tudunk mutatni, viszont hoztunk egy művet, amelyben szerepel énekhang.
Szuper. Hát ez a mű Elgar Sea Pictures című dalciklusa, ami nagyon közel áll a szívemhez, és a szólista is nagyon közel áll hozzám, az ő teljesítménye mindig lenyűgöz, ő Láng Dorottya. Nagyon szépen sikerült koncert, és lenyűgözően szépek ezek a dalok, úgyhogy szívesen ajánlom valamelyik részletét.
Closely let me hold thy hand, storms are sweeping sea and land. Love alone will stand. Closely cling, for waves beat fast, foam flakes cloud the hurrying blast. Love alone will last. Kiss my lips and softly say, choice he swept me fit today. Love alone will stay.
Karmester szerintem legalább 50 éves koráig fiatal karmesternek számít. Te hogy látod magad mondjuk 10-20 év múlva?
Hát akkor már túl leszek az 50-en, de szerintem még fiatalnak fogom érezni magam akkor is. De most egy beszélgetésre gondolok itt, amikor a European Artist Service-zel szerződtem, és valahogy elégedetlen voltam az első 2 évben, hogy karrier, és föltette a kérdést nekem az ügynököm, hogy jó, mit gondolsz, mi a karrier? Az, hogy most azonnal megcsinálom neked a karriert, és vezényelsz 2-3 évig csomó helyen, aztán utána elfelejtenek, vagy az-e a lényeg, hogy visszatekintünk mondjuk 10 év múlva, és végignézzük, hogy mennyire volt folyamatos a munka. És ez totál átfordította a fejemben a gondolkodást, és azóta ebben hiszek, hogy azt nem tudom, hogy pont hol leszek, hol lehetek majd 10 év múlva. De azt kívánom, és azt remélem az élettől, hogy 10 év múlva is folyamatos lesz a munkásságom, és folyamatosan eljutok egyre több zenekarhoz, egyre jobb zenekarokhoz, és egyre nagyobb repertoárom lesz, amiből egyszer csak mondjuk 10 év múlva már lehet, hogy azt például nagyon jó lenne érezni, ha nem is specialistája jává válni valaminek, de tudni az, hogy miben van igazán nagy tapasztalatom, és mi az a repertoár, ami ez a legjobban és a legbiztosabban nyúlok, és a legmagasabb szinten el tudom vezényelni.
Szeretném, most felidéznénk egy zenei részletet, ahol a MÁV szimfonikus zenekart vezényled. Mit javasolsz?
A Francesca de Riminit választanám most Csajkovszkitól, ami nekem szintén egy nagyon-nagyon fontos zenei mű. Ez egy nagyon jól sikerült előadás volt, és nagyon-nagyon szabadon és nagyon szépen játszott a zenekar.
Csajkovszki Francesca de Rimini részletével búcsúzunk. Mai műsorunk vendége Farkas Róbert karmester volt. Ő kapta idén a Bartók Rádió zenei díját az év karmestere kategóriában. Még egyszer köszönöm a beszélgetést, és gratulálok a díjhoz.
Köszönöm szépen.
Munkatársam Molnár Endre nevében is köszönöm hallgatóink megtisztelő figyelmét. Búcsúzik a szerkesztő, Katona Márta.
Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. több, mint klasszikus. 19:30